tulajdonképpen annyira vicces, hogy végig bulizod az életedet különböző zenékre, és az egésznek az élménye marad meg, vagy hogy mennyire önfeled, vagy akkor éppen kivel jártál, és fogalmad sincs, hogy a zene, amire ugrálsz üvöltve, az valaki számára egy társadalmi ügyet visz és képvisel. És nyilván ez ugyanígy van a képzőművészetben, hogy állhatsz egy kép előtt, és azt látod, hogy csodálatos és milyen szép, és aztán csak hozzáolvasással derül ki számodra, hogy annak az alkotónak az életében ez valami nagyon bonyolult és nehéz ügyet is képvisel, de a zenénél ez talán még durvább, tehát hallgatom ezt, és eszembe jött egyébként a régi rádiókafés évek. Neked volt valami lemezed, volt egy válogatás lemez, amit csináltál, amin ez rajta volt. Emlékszem, hogy ez szétbulisztuk az agyunkat arra a zenére, nem veled, hanem a saját haverjaimmal, és soha nem gondoltam volna, hogy ennek ilyen protest ereje van.
Igen, azért a The Clash-ről sokat lehetne beszélni, meg illusztrálni, hogy az ő tevékenységük mi is volt, és miért is voltak olyan nagyok azon túl, hogy számos zenei stílust, és tényleg 1982-ben vagyunk, de már tudom, hogy a jövő heti protest song mi lesz, na annak olyan története van, sírni fogsz.
Azt akartam neked mesélni, hogy pár hónapja követek egy történetet, mert hogy mindig mondod nekem, hogy szerinted ez nem is művész, aki csak úgy csinálgat, mármint képzőművészetben se, hogy csinál dolgokat, és nem áll ki társadalmi ügyekért. Szóval pár hónapja követek egy történetet, egy berlini, tényleg sztár státuszú galériás, egy fiatal srác, 41 éves, van egy felesége, nem is tudom, hogy gyerekeik vannak-e. Johann Könignek hívják. Ő ugyanúgy, amit, ahogy a Paul Klee-re mondtam, hogy ő beleszületett a zenébe, a Johann König ő beleszületett a képzőművészetbe, az apja egy nagyon nagy hatású és egy nagyon nagy életművet összerakó kurátor Németországba, egyébként egyetemi professzor, tehát a kis Johann az úgy nőtt föl, hogy a nem tudom, 70-es évek, 60-as, 70-es évek német és nemzetközi művészei ott ücsörögnek a nappaliba, beszélgetnek, alakulnak a dolgok. Tehát ez úgy egyértelmű volt, hogy ő majd e fele fog menni, viszont egy ilyen beszélgetésen, amikor a szülők lent a nappaliba duncsisztak, ő meg fenn volt a szobájába, és valami fizikai kísérletet próbált ki, az annyira rosszul sikerült, hogy felrobbant a kezébe valami, és gyakorlatilag elvesztette a látását, tehát mondjuk 85%-ban elvesztette a látását. Tehát ő úgy lett egy nagyon, nagyon jó ízlésű, nagyon jó dinamikájú galériás, hogy nagyon keveset lát. Írt is egy könyvet, amit meg akartam rendelni, csak valamiért nem volt rá még időm, aminek az a címe, hogy a Vak Galériás. És egy jó ideje figyelem őt, van egy podcast sorozata, amiben a legfontosabb, vagy így a művészetben a legnagyobb hatalommal, vagy befolyással bíró, nagyon jó fej. Múzeumigazgatókkal beszélget, nagy nemzetközi kurátorokat, tehát mindenkivel jóban van, teljesen ilyen jó energiákkal van benne ebbe a nemzetközi körforgásba. Van egy galériája Berlinben, Bécsben, Szöulban, és a német kortárs művészek közül egy csomó nagyon nagy név nála van, tehát hogy ő képviseli őket a világban. És jó pár hónappal ezelőtt megjelent egy cikk a Die Zeit-ban, ami anonim módon idéz több nőt, akik azt mondják, hogy a Johann König őket hát megkörnyékezte, akaratlan szexuális ajánlatokat tett. Ami kiolvasható az azóta megjelent híradásokból, mert nagyon sok titokzatosság, meg nagyon sok infó visszatartás van, pláne, hogy ez most már egy bírósági ügy lett. Az mondjuk olyasmi, hogy mondjuk lögdösött csajokat, és úgy nem tudom, hogy megpróbált így közel menni hozzájuk, vagy ilyen utalásokat tett. Tehát, hogy nem a legkeményebb verziója a szexuális visszaéléseknek, de teljesen megtépázta az ő státuszát, teljesen megzavarta azt az egyértelmű megítélést, ami őt, meg ezt a König családot így övezte, olyannyira, hogy ugyan nincsen még vége ennek a nyomozásnak, a König ügyvédjei nyilván azt mondják, hogy ez egy befeketítő hadjárat ellene, de pár napja olvastam, hogy nagyon sok olyan művész, akit ő képviselt, és akik tényleg nagyon nagy nevek így a világban, nagyon nagy, fontos múzeumokban állítanak ki, hogy egyre állnak föl mellőle, és ugyan nem beszélnek a sajtóba, hogy miért, de hogy így hullanak ki az emberek, akikkel együtt dolgozott, mert hogy van egy ilyen társadalmi szempontból abszolút elítélendő ügy a csávó körül, és így tak-tak-tak-tak-tak-tak áll fel körülötte mindenki.
Igen, ez arra próbált analóg lenni, ami az iráni nőkkel történik ezekben az órákban, percekben is, hogy meg hát persze végtelenségig, és nem ez a műsor az, ami meg fogok fejteni, mert arra is érdekes lenne dedikálni egy műsort, hogy három beszélő fej, mit tudom, a francia tévébe vagy németbe leül, és akkor megvitatják ezeket a dolgokat, de hogy nekünk mégis ennyi műsoridővel, ennyi tartalommal szeretnénk ezeket a dolgokat nektek bemutatni, megmutatni, hogy ez van, ez és még örülhetünk, hogy ezek most már így felszínre tudnak bukkanni.
Meg azt is, hogy nem csak úgy lehet számon kérni a dolgok melletti kiállást egy művésztől, hogy az a konkrét produktum, amit létrehoz, az nagyon kifejezően tüntete valami mellett vagy ellen, hanem úgy vannak egyszerű emberi gesztusok morális alapon, amit bizonyos helyeken megtesznek az emberek kérdés nélkül.
Igen. A mostani dal felcseréltem, lehet, hogy amit szerettem volna nem fér bele a mai műsorba, de ezt mindenképpen le kell játszanom.
Mi ez?
Hát két giga óriás. Mavis Staples a gospel éneklésnek és a soulnak egy olyan nagysága, a Staples Singers-ről talán már hallottál is, 60-as, 70-es években Egyesült Államok elképesztő. Levon Helm pedig a dobosa volt annak a zenekarnak, amelynek nagyon egyszerűen az volt a neve, hogy The Band. Uh-huh. És ők, hát az a minimum, hogy klasszikusok. És Levon Helm, a Mavis Staples-el még halála előtt, már Levon Helm körülbelül 10 éve nincs velünk, felvettek egy albumot közönség előtt, pici ilyen, kvázi akusztikusan, és a zenekarnak van egy, a The Bandnek van egy dala, a The Weight, a súly, ugye. Martin Scorsese-nek pedig van egy filmje, Magyarországon kevésbé ismert, de minden kritikus által, és én is láttam, meg is rendeltem a hanganyagát, valaha volt legjobb koncertfilm, The Last Waltz. A The Band zenekar utolsó koncertjét rögzíti, mondom, Martin Scorsese rendezte, 70-valahányban, most meg nem mondom, és a The Bandről még azt is illik tudni, hogy Bob Dylan zenekarra voltak sokáig, és azon a koncerten mindenki, aki számított a Johnny Mitchell-től kezdve, nem akarom felsorolni, hogy kik mindenkik szerepelnek, és ezt a dalt akkor, 1972-ben a The Weight-et, a Mavis Staples által vezetett Staples Singers kísértele kórussal. És amikor meghallottam ezt a lemezt, amit idén, 2022-ben adtak ki, 10 évig nem foglalkoztak vele, nem tudja senki sem, hogy miért, előbukkant, publikálták, valami olyan súlya van, hogy ne csak ilyen könnyed diszkókat toljunk, hanem hogy valami szakrál, közel szakrál is, uh-huh, nekem legalábbis.
Uh-huh. Kíváncsiak rá, nagyon.
Úgyhogy hallgassuk meg, én nagy szeretettel mutatom be mindenkinek ezt a dalt, tehát még egyszer azt tudjuk róla, hogy Mavis Staples és Levon Helm, a The Band zenekar dobosa, szerzője, énekese, és a zenekar egyik legnagyobb slágere, a The Weight, egy 10 évvel ezelőtti, most megjelent koncertlemezről.